családi gyökereidre tekintsünk kicsit vissza. Egy evangéliumi hitű, kreatív, gyerekszerető, sokoldalú lelkész édesapa és édesanya kezei alatt nőttél fel számos testvéreddel együtt. Hogyan élted meg ezeket az éveket, és mit hoztál a szülői házból?
Egy nővérem van, és utána 6 öcsém született, és 5 föl is nőtt. Valóban nagyon csodálatos gyerekkorom volt, és sok erőt is merítettem az évek folyamán a bajok között, abból, amit akkor kaptam. Visszagondoltam, hogy csinálták a szüleim, mindig átéreztem, mennyi örömöt kaptam, és ez erőt adott a későbbiekben is. Egész kiskoromtól, azt lehet mondani, hogy templomba, imaházba nőttem föl, mert minden nap áitatot tartottunk, tehát az is templom volt, és egész kiskoromtól nagyon szerettem az Úr Jézust. Ahogy visszaemlékszem, 2 éves koromig, már akkor nekem csodálatos volt, és szerettem hallgatni a róla való történeteket, és nagyon imádtam, vagy hogy mondjam, hát nem tudatosan. És ez nagyon segített, amikor aztán 10-11 éves koromban ilyen válságos helyzetbe kerültem, amúgy is akkor az ember már kezd változni, meg minden betegség, stb. Öcsém meghalt, az egyik kis testvérem, és ez adott erőt, hogy az Úr Jézus segíteni tud. Azt biztosan tudtam, úgyhogy ez nagy erőforrás volt. Hát természetesen az is, amit aputól hallottam, fantasztikusan tudta az igét magyarázni. Gyerekként is élveztem, nem unalmas volt. Meg hát aztán ifjúságis korunkban, ahogy ő vasárnap esténként ugye a zsoltárok voltak, ahogy ő azt magyarázta, hát szóval fantasztikus volt. És természetesen anyu és nagymamának az alázatos lénye, ahogy ők helytáltak apu mellett, mert hát apu is olyan volt, hogy reggeltől estig a gyülekezet is, na de amellett ő a kertet fantasztikusan művelte, és rózsakertje, szökőkút, mit tudom én, ez is volt. Ő nagyon sokoldalú volt tényleg apukám, és ezt az öcsém is örökölték, meg hát a nővérem is. Mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a legkevésbé olyan, mint ők, hogy én olyan nem sok mindent tudok, de mindegy, azért megvoltam. Szóval nem éreztem magam rosszul. Minden esetre sokat jelentett nekem a nagymamám is, mert ő is velünk volt. Ő nagyon szeretett engem. Habár ez a szeretet, ez olyan szubjektív, egy jó történet volt, már felnőttek voltunk, és Lucfalván voltunk akkor, Ősagárdon pedig tartottunk ilyen lelkészházas pár találkozott, azt Bulcsú kezdeményezte, hogy a hívő lelkészek összejöjjünk, mi is erősödjünk, kapjunk általa, szóval töltekezzünk, ugye a lelkész csak szolgál, neki is szüksége van arra, hogy ő is kapjon. És akkor Ősagárdon volt egy ilyen találkozó, és így az igéről beszéltünk, és én így mondtam, hogy hát én voltam apukám kedvence, valahogy ez így szóra jött. Erre fölkiált, ott volt az öcsém, János, meg a Gábor, egyszerre kiált, nem igaz, én voltam a kedvence. Hát mindenki nevetésbe tört ki, tehát én is úgy éreztem, hogy én apunak a kedvence vagyok, de ezek szerint a testvéreim is. Szóval ez volt a csodálatos, hogy mindannyian úgy éreztük, hogy a nagymama kedvence vagyok, az apu kedvence vagyok. Az anyu volt, aki leginkább igyekezett nem különbséget tenni, és hát kiegyensúlyozni a dolgokat, de hát ő is borzasztóan szerette mindegyik gyerekét természetesen.
Mintául szolgált akkor számodra az édesanyád és nagymamád, hogy hogyan kell támogatni egy lelkészt, egy Isten szolgálatában álló férfi embert, és a családot vinni mellette, sok gyerekes családot?
Tulajdonképpen az anyu volt nekem mindig a példaképem. Mindig olyan szerettem volna lenni, mint az anyukám. Az is hozzátartozik, hogy apu mindig mintául állított elénk. Látjátok, anyukátok? Szóval mindig dicsérte. Mondjuk ezt én is megkaptam a férjemtől, hogy mindig dicsért, és ez nagyon nagy segítség volt, hogy helyt tudjak állni. Tehát nyilván az ember szívesen szolgál annak, aki értékeli, meg elismeri, meg észreveszi, hogy ő mennyit tesz. Mindig is megköszönte, hogy én mellett állok, és ugyanígy apu is az anyunak. Na és hát ez ugyanakkor apu meg olyan értelemben volt nekem mintakép, hogy olyan férjet kerestem mindig, amilyen az apukám. És ezért mondtam igent annak idején a férjemnek, amikor szólt, mert különben nem jöhetett volna szóba olyan értelemben, hogy ő egy évvel fiatalabb, mint én.
Ez akkor ott a vidéki közegben, ugye Nagytarcsán nőttél fel, annyira furcsa volt?
Nem, voltak azért a faluba is ilyenek, hogy fiatalabb volt a férfi. Inkább a hívőkörökben volt egy ilyen mondás, hogy ha két hívő ember úgy összekerül, az Istentől lehet. És az a jó, ha a férfi az idősebb, ha egy idősek, az még lehet Istentől. De ha a férfi fiatalabb, az semmiképpen se lehet. Törvényeskedő hívők ezt nagyon mondták. Úgyhogy én ezt tudtam, mert hallottam ilyeneket sokszor. Tehát ezért elvileg nem mondtam volna igen, de azért mondtam igen, mert azt láttam, hogy olyan, mint apukám, hogy ugyanúgy Isten az első, mindent azon keresztül dönt el, vagy úgy tesz, hogy Isten mit akar. Szóval mindent Isten elévít. És mi is így nőttünk föl.
Hogyan találkoztatok először Szél Bulcsúval? Akkor már teológus volt, aki később a férjed lett.
Úgy találkoztunk, hogy ő ugye megtért 17 évesen, és úgy érezte, hogy Isten arra hívja, hogy lelkész legyen, és ezért a szülei akarata ellenére a teológiára felvételizett. Mondjuk magyar-angol szakra akarták őt, és oda is elment felvételizni, de igazság szerint direkt úgy csinálta, hogy őt oda ne is vegyék föl, mert ő teológiára akart menni. Viszont ahogy fölvették, egyből elvitték katonának. És tavasszal leszerelt, és akkor megengedték neki a teológián, hogy nyáron levizsgázhasson. Tehát ne veszítsen évet. Emiatt édesapja már idős volt. Neki dolgozni kell. És akkor, mivel aztán így folytatta a teológiát, és ott a következőbe János öcsém is, mert egy évvel fiatalabb, mint ő, a teológiára került, így ismerkedtek meg, és nagyon szerette a lelki énekeket, csak nem volt jó a hallása. És ezért, hogy ő tudja ezeket énekelni, elment Fótra. Hát ott Kis János bácsival találkozott, ami még megerősítette őt. Na és így került, aztán az öcsémmel jött ki Nagytarcsára, úgyhogy én először 68 tavaszán találkoztam, amikor ő kijött az öcse, hát az öcsém barátja. Hát úgy vettem, hogy hát ez nem érint engem úgy, mint fiú. De érdekes, hogy már akkor olyan belső feszültség volt bennem, hogy jön. És nem értettem, hogy miért, mert hát nálunk aztán nagy forgalom volt, jöttek, mentek fiúk, mindenki, és soha nem hatott ez így rám. Tehát ez volt az első találkozásunk, és akkor ő meglátta, hogy ott Nagytarcsán milyen ifjúság élet van, elkezdett kijárni Nagytarcsán, mert ugye addig ezt nem tapasztalta, hogy evangélikus gyülekezetben ilyen igazi hívő ifjúsági élet legyen. Nagyon sokat ott volt, pénteken is volt ifjúsági vasárnap is, és aztán végül 69. január 3-án kezdődött a kapcsolatunk, akkor szólt, hogy ő engem is észrevett, nem csak az ifjúsága, először azért járt, de most, és egyből azt mondta, és én szeretnélek feleség, én nem próbálkozom, vagy mit tudom én, hanem én úgy gondolom, hogy az Úr adott, és hogy szeretnélek, és mit mondasz erre. Teljesen váratlanul ért, nem gondoltam rá, de mégis igen, mondtam. És azóta se tudom, hogy miért.
Mind a ketten komoly hívő fiatalok voltatok. Azt gondolom, hogy Isten erősítette meg a szándékot a szívetekben. Hogyan bátorított titeket igékkel?
Férjem Bulcsú, ő egyből, ahogy így ez lerendeződött, az volt az ige, azt hiszem vasárnap utánom. Az a zsoltár volt, hogy az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemeink előtt, és ezt adta nekem az én gyűrűmbe, ez van beírva, ez az ige, a 118. zsoltár 23. verse, és mondta, hogy én is kérjek az Úrtól igét, megerősítést, hogy ez tényleg az Úrtól való. Hát nekem el kellett, hogy teljen több hét, mire ezt az igét kaptam, hogy hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt, és akkor megértettem, hogy igen, az Úr elhívott. Nem csak Bulcsút hívta el szolgátra, hanem engem ő mellé. Tehát én mindig is úgy voltam, hogy én azért kerültem Bulcsú mellé, hogy segítőtársa legyek a szolgálatba. Ezt láttam otthon is, hogy anyukám, hát amellett énekkart is vezetett, meg kántorizált, de otthon tartotta a frontot, hogy apu végezhesse, és én ezt teljesen el tudtam fogadni, meg én is így akartam élni, és természetesen hát amellett Én is végeztem, aztán más szolgálatot is bízott rám az Úr, de soha nem kerestem, hanem az Úr így vezetett, hogy aztán gyerekórákat tartottam, hittanórákat, sőt, aztán az imakört is vezettem, a hétköznapi imakört, meg még sok minden, ami adódott, mindig, amit az Úr rám bízott.
Világi szakmád is van, amelyben elkezdtél dolgozni a házasságotok elején. Úgy tudom, hogy úgy kezdtétek a közös életeteket, illetve hol történt ez, hova helyezték először lelkészként Bulcsút?
Ő akkor másodikos volt, ugye, amikor elkezdődött a kapcsolatunk, tehát amíg el nem végezte, addig nem házasodtunk össze, de az eljegyzést azért megtartottuk, mert ő azt nagyon szerette volna, hogy ha nem is házasodhatunk össze. 72-be végzett, akkor szentelték lelkészé, és akkor bócsára kerültünk. Ő segédlelkésznek, és én pedig könyvelő voltam, érettségi után én dolgozni kezdtem, és könyvelő, statisztikus és tervező végzettségem van, fantasztikusan szeretem a matekot és a számokat, és nekem ez hobbi volt. Csak aztán, amint összekerültünk, alig vártam, hogy legyen egy gyerekem, és én otthon lehessek. Akkor már nem akartam. Addig nagyon szerettem csinálni. Ott még Bócsán is a TS-nél dolgoztam, amíg aztán Évike meg nem született, illetve hát már előbb, mert betegállományba kerültem, mert végig feküdtem vele, és úgy született meg. De aztán attól kezdve sorba jöttek a gyerekek, és otthon voltam, gyerekeket láttam el. Meg hát, ha kellett, Bulcsút is helyettesítettem Lucfalván is, hogy még Isten tiszteletet is volt, hogy tartottam, vagy gyerekórát mindenképpen.
Bulcsa után következett Lucfalva a szolgálatban? Igen. És oda hány gyermekkel mentetek?
Még csak egyel. Akkor vártam a másodikat, 75-be, ugyanis nem született egyből gyermekünk, hanem csak 74-be született meg Évike, a januárban, és aztán 75 augusztusban Kingi, de ő már Lucfalván született, úgyhogy egy gyerekkel mentünk Lucfalvára. Ez egy nagyon csodálatos elhívás volt, szintén Isten vezetése, mert ott maradtunk volna Bolcsán. Jól éreztük magunkat, nem számított, hogy kis hely, de akkor a Káldi püspök azt mondta, hogy Bolcsa már nem kap lelkészt, hozzácsapják Soltvadkerthez. Hazajön, és az evangélikus életpont jött, és benne volt a hirdetés, hogy Lucfalva lelkészt keres. Azt mondja, elmegyünk megnézni. Na és aztán megnéztük Lucfalvát, együtt mentünk, apu is jött velünk. Én nekem nagyon síralmas volt, olyan sivár, hát ugye már üres a parókia, mert már nem volt ott a lelkész, akkor már talán fél éve. Ugye abban az időben ez volt, hogy nincs lelkész hiány, összevonjuk a gyülekezeteket. És ez egy nagyon kicsi gyülekezet volt, de ezek úgy akartak lelkészt, és nem akartak összevonódni Sámson házával. Na és akkor aztán megnéztük, beszéltünk ott a felügyelővel, és akkor aztán ment is bemutatkozni, talán márciusban valamikor oda a Lucfalvára. A püspök nyugdíjas lelkészeket akart küldeni, és Bulcsának is mondta, minek akarsz oda menni, ez egy nyugdíjas hely, ott pár öreg asszony jár, azokat egy nyugdíjas lelkész is el tudja látni. Mondta Bulcs, hogy jó, hát azért én szeretném, hát én is bemutatkozni. Úgyhogy ő volt a harmadik, előtte a másik kettő, és voltak, akiknek nagyon tetszett az a kettő, de aztán végül mégis ő mellette döntöttek. Hát gondolom azért is, hogy azért mégis egy fiatal, úgy gondolták. És május 1-ével oda is kerültünk, és október első vasárnapján már egy 120 személyes imaházat szenteltünk fel.
Akkor építkeztetek már az elején? Tehát meg is indult a gyülekezet lelki épülése?
Ezt Isten adta. Ugye a gyülekezetben is benne volt ez a vágy. Nekik nem volt mindegy, hogy van-e lelkészük, vagy nincs, és Isten ezt megáldotta. Abba a pillanatban, hogy oda kerültünk, tele volt a templom. Nem az a pár öreg asszony járt. Ez azt jelentette, hogy délelőtt 10:30-kor volt a főistentisztelet, zsúfolásig tele. Hazaszaladtunk, megebédeltünk, meg 2-kor kezdődött a délután istentisztelet, amire ugyanazok ugyanúgy visszajöttek. Tehát nem az volt, hogy Bulcsó készült egy ige hirdetéssel, és hát ugye délelőtt, meg délután azt elmondtam, mert hát a másik fele jött a gyülek. Nem. És aztán beindult a gyerekmunka, ifjúsági, fiatalházasok. Ez mind egyszerre énekkar alakult. Júniusban, hát mosolygok rajta. Hát soha életemben én énekkarral nem foglalkoztam, hát Bulcsó se. kihirdettük, hogy aki akar énekkaros lenni, hát olyan 60-70-en összejöttek, nők és férfiak is, rengeteg férfi, és Bulcsú, akinek nem volt jó hallása, olyan énekkart hozott össze, és úgy vezette, októberben a Szentéskor már csodálatosan énekelt az énekkar, és lelkesek voltak, és főleg ez az, hogy Istennek énekeltek. És ugyanez volt az imaházzal, és abban a kommunista időben, amikor éveket kellett volna arra is várni, hogy egyáltalán engedélyt adjanak, meg hogy elkészüljön a tervrajz. Ezt így májustól, végül is 4 vagy hány hónap alatt, ez így fölépült, és mikor jött az ottani püspök fölszentelni, ugye megállt, kiszáll az autóból, ez volt a köszönés. Te jó ég, ez ekkora lett? Hát el voltál jóval, mit fogja ezért a fejére kapni? De nem tudom, Isten befedezte valahogy, nem figyeltek oda, és ugye csak az építőanyagot megszerezni abban az időben, az nem volt egy egyszerű dolog. Volt, hogy annyi palát kaptunk, vagy cserepet, vagy nem is tudom, mi volt rajta, amennyit aznap föl tudtak tenni az emberek. Na és jöttek, ugye nekünk csak az anyagot kellett megvenni, na és hogy kezdődött az építkezés? Mikor elkezdődött, ugye ki volt hirdetve, hogy másnap reggel kezdünk, jöttek a férfiak sokan, és többen is hoztak pálinkát. Hát ez így szokás, építkezés van, gondoltak erre is, ne nekünk kelljen. És akkor azt mondta a férjem, hogy emberek, Isten házát így fogjuk építeni, hogy pálinkázunk, meg sörözünk. Megértették, úgy dolgoztak, de ezért tudtak rendesen és jól dolgozni. Főztek az asszonyok. Szóval el voltak látva, de nem szeszes italt. És ez azért volt nagyon fontos, mert ugye ez bányászfalú, de azt hiszem egész Magyarországra nagyon is jellemző, hogy nagyon is ittak a férfiak. És ennek sok-sok hátulütője volt, meg van is. Bulcsúnak az volt az elve, hogy persze, hogy egy kicsit szabad inni. De egyrészt nem mindenki tud megállni. A másik, hogyha ő a lelkész, egyik helyen elfogad egy pohár bort, mikor megy látogatni, akkor ha a következő helyen már nem fogadja el, mert ugye annyit nem akar inni, akkor megsértődnek. Úgyhogy ez volt a legegyszerűbb. Azt mondta, testvérek, engem ne is kínáljanak, én szeszes italt nem iszom. És nagyon sokan elhagyták. Olyan megható volt, ahogy mondja, az egyik ember jött hozzá. Nagy tiszteletű asszonyka, így mondták. Én azt mondja, még ha vendég jön, és ugye szívok a hordóból, a lopóval bort, még azt a kortyot is, ami bemegy a számba, azt is kiköpöm. Olyan nagyon aranyos lelkületű emberek voltak, gyermeki lelkületűek.
Mi lehetett a titka ennek, a fellendülésnek, ennek az ébredésnek?
Hát ez egy csodálatos ébredés volt, tényleg a Szentlélek áradt ki. És Bulcsú mindig is úgy mondta, hogy szerinte a régi ébredési idők óta ez volt az egyedül ilyen nagy ébredés, hogy egy egész gyülekezet valósággal megtértek, valósággal megváltozott az életük, fantasztikus, kibékültek, ugye a falun milyen szokás, hogy generációkon keresztül haragszanak. Ilyen haragosok mentek oda egymáshoz, és azt mondta az úrom, hogy nem haragudhatunk, és kibékültek. Elhagyták ugye az italt, be kellett zárni a kocsmát, azt lehet mondani, mert csak azért mentek, hogy megbeszéljük a dolgokat, de már nem akartak kocsmázni az emberek. És hogy ez igazi megtérés volt, ez mutatja, hogy most már a harmadik generáció nő föl azóta, vagy már talán még azoknak a gyereke is, és mind ott vannak a templomba. Egy élő gyülekezet, járnak fiatalok, öregek, férfiak, nők, és szolgálnak, és élő gyülekezet. Tehát valóban Istenhez tértek, és ő utánuk az ő gyermekeik és unokáik is.
Hogyan élted meg a gyerekek születését és Bulcsú támogatását?
Ugye ott született 4 gyermekünk, az elsővel mentünk. A legelső gyermekünk elment, a spontán letélésem volt, és utána az Évikével végig feküdni kellett. 7 hónapot feküdtem abból, több mint a felét kórházba. Iszonyú volt. De mi érdekes, hogy mindig azt éreztük, a bajokon keresztül, én főleg ezeken is, hogy a sátán támad, de az Úr velem van. Ez azért van, hogy megerősödjek a hitembe. Kingi mikor született, majdnem mind a ketten meghaltunk. Utána lábra se tudtam állni, úgy kaptam vért, meg minden. Kinginek pedig egy hemangióma lett a nyakán, a születés után, és azt mondták az orvosok, hogy ezt le kell műteni, mert ez nem múlik el, esetleg lefagyasztani lehet, de nem, inkább. Majd, ha megerősödik egy olyan fél éves korába, menjünk, és az orvoshoz mondta a gyerek orvos, menjünk vissza, és megnézni. És akkor fél év múlva, amikor mentünk, hát azt mondja az orvos, hogy hát nem nőtt, ez jó, hogy nem nőtt. Hát mondom, de kisebb se lett. Hát nem, azt mondja. Hát azt mondja, várjunk még egy éves koráig. És mikor egy éves korában mentünk, nem volt. Egyszerűen fölszívódott, csak egy kicsit lilás volt ott a bőre. Egy másik gyerekorvoshoz, mikor mentünk mással, mondja, hogy hemangiomája volt a kicsinek? Igen. Leműtötték? Nem. Ja, fagyasztották? Nem. Hát akkor elmúlt. Á, azt mondja, az nem múlik el. És akkor azt mondja a férjem, de mi imádkoztunk. Az orvos mondta, hogy hát igen, akkor az úgy lehet. Ja, és ehhez hozzátenném, akkor azt értettük meg, hogy ez azért volt, mert mi első perctől kezdve, hogy összekerültünk, mindig együtt olvastunk igét, letérdeltünk, úgy imádkoztunk. És aztán ugye jöttek a gyerekek, reggel gyorsan kapkodni kell, őtelen, mit tudom én, este is ott, elolvastuk együtt az igét, de már észre se vettük, hogy elmaradt ez. És amikor ilyen beteg lett a Kingi, minden este oda mentünk az ágyához, letérdeltük és imádkoztunk. És akkor megértettem, azért adta ezt az Úr, hogy figyelmeztessen, hogy ezt ne hagyjuk el. Mindig azt láttam az ilyen bajokban, hogy az Úr valamit el akar érni vele. Hát vagy így helyreigazít, vagy hát sok minden ért aztán azután is. Rékánál csodálatos volt, semmi probléma, aztán Áginál se, csak ott meg nagyon féltem, ez hitetlenség volt részemről, egy rossz tapasztalat miatt, és aztán hát Búcsukánkkal volt nagyon sok tragédia, akkor nagyon ránk zúdult. 11 hónappal az Ági után született Búcsuka, tehát még egy év sincs közöttük. Nagyon hamar terhes lettem, és mikor 6 hónapos terhes voltam, vakbélgyulladást kaptam, és úgy megműtöttek. Ott elfertőztek, és akkor mágyulladás, mikor megszültem, akkor besárgultam, elvették tőlem, elkülönítették. 5 hétig így voltam, az a borzasztó volt, és aztán utána ő is besárgult. Ugyanannyi lappangási időre, és hát végül is aztán autista lett, hogy aztán ez emiatt, hogy ez érte. Szóval ez egy borzasztó nagy megpróbáltatás volt, de az Úr ebbe is megsegített, erőt adott, sokat imádkoztunk érte, nem gyógyult meg, viszont nagy szívfájdalmam volt, amikor meghalt, azt hittem, hogy nem élem túl, de mégis azt látom utólag, hogy az Úr kegyelme volt. Mi lett volna vele? Már amikor fölnő, és mi is megöregszünk, ki gondozta volna, hogy a testvéreire se akartam volna ráhagyni. Tökéletesen, hogy miért történt ez, azt hiszem, majd csak a mennybe fogom megtudni, de ahogy hordozott az alatt is, és boldogok voltunk az alatt is. Addig volt nehéz, amíg el nem tudtam fogadni, hogy most ez a feladatom. Isten ezt bízta rám, hogy ezt a beteg gyereket neveljem. Elvégeztem a teológiát, tartottam volna istentiszteleteket, minden, de az Úr ebben megállított, és akkor azt láttam meg, hogy az én fő feladatom az imádság. Mert akkor már Pilis Csabán tartottuk a heteket, egy nyáron 6-8 hetet is tartottunk.
Az EKÉ-vel, ugye? Az evangélikusok közössége. Az
evangélium. Igen, ebből a körből alakult ki az EKÉ, ugye jött a változás, és akkor így lett ez a közösség. Ugye Pilis Csabát megmentettük, mert meg akarták szüntetni, és akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogy ilyen konferencia hely legyen, mert ugye a beteg gyerekeket bevitték Hűvösvölgybe, és akkor azt mondták, hogy jó, de akkor ki is kell használni. Na és mi egész nyáron tartottuk a gyerekhetet, ifi hetet, családos, mindenféle hetet, és én mentem oda, mert Búcsú mindig nagyon szerette, ha én megyek vele. Ha szolgálatra megy, mert tudta, hogy én imádkozom érte. Neki kellett, hogy én ott így szolgáljak mellette, és legtöbbször nem tudtam semmin részt venni, hanem kínültem a kertbe, és ő játszott, hintázott, vagy sétáltam vele, mert ugyan egy kicsit bementünk, de nem sokáig maradt nyugton. Ő ott homokozott, vagy hintázott, és én akkor imádkoztam. Az alkalomért volt időm mindenkit felsorolni, az egész családot, és rájöttem, hogy Isten ezt a szolgálatot bízza rám most, ez a fő szolgálatom. Ugye ennek van egy előzménye, nagyapám, a Gáncs nagyapa, amikor meghalt 44 évesen a halálos ágyán, ezt hagyta rá a nagymamámra, hogy több imádságot. Nagymama attól kezdve hűségesen imádkozott. Mi azt nagyon jól tudtuk, hogy délután, mikor ő leül a fotelkájába, és ott, mert rengeteget dolgozott ránk, de egy kicsit pihent, akkor össze volt mindig téve a keze, szundikált is, de közben végigvette a családot, és imádkozott értünk.
Utaltál arra, hogy most már egyedül vagy, 2017-ben veszítetted el Bulcsút, aki előtte utolsó szolgálati helyeként Kispesten, a Kispesti Evangélikus Gyülekezetben szolgált, ameddig lehetett és bírta. Nagy betegségen esett át, hordozta ezt évekig. Ezt hogyan éltétek meg, és te, mint a társa, hogyan tudtad erősíteni ez alatt az időszak alatt, és aztán elengedni?
89-ben kerültünk Kispestre, és ott is nem ilyen látványosan, mint Lucfalván, de az évek során szépen kialakult a gyülekezet. És fiatalok is jártak, fiatal házasok, nem az, hogy csak az öregek, vagy csak nők, és hát ehhez azt hozzá kell tenni, hogy mikor oda kerültünk, ugye, hát nem sokan jártak, aztán kezdtek járni, de jobbára csak asszonyok, egyedülállók, és akkor egyik alkalom, olyan bibliórán szóba is került mindenki, hogy hát én csak én vagyok egyedül, a családom nem jár. És akkor így mondtuk, hogy hát imádkozni kell érte. Így alakult meg az imaközösség, meg az Isten tisztelet előtti imádság, hogy imádkozzunk azért, hogy családok legyenek. Hát ugye mi úgy gondoltuk, hogy akik egyedül járnak, hogy az ő családjaik is jöjjenek, megtérjenek, de nem ez történt, hanem kialakult. Hát ugye főleg először az ifjúsági sokból, ahogy megházasodtak a fiatalok, és kialakult, hogy családok járnak. És akkor eltelt 10 év, mert ez olyan a 90-es évek közepén volt, és 10 évre rá mondom az ima közösségre. Figyelitek, hogy tele vagyunk családokkal? Hogy házas párok járnak gyerekeikkel. Megadta az Úr, nem úgy, ahogy mi gondoltuk, de azért a gyülekezetünk ilyen lett. Mikor Bulcsú beteg lett, előtte is voltak neki bajai, de olyan volt, hogy ő tulajdonképpen ágynak soha nem esett. Akármilyen beteg volt, amikor Isten tiszteletre kellett menni, akkor elmúlt a láza, elmúlt a fejfájása, elmúlt minden baja, és helyt tudott állni. Úgyhogy nem is vették észre, nem tudták, hogy esetleg ő otthon milyen rosszul volt. És aztán hát végül mégis ilyen beteg lett, hogy rákos lett. Úgy értük meg ezt a betegséget is, hogy hát az Úr meggyógyítja. Teljesen biztosak voltunk benne, mindenbe ugye mentem, mellé álltam, és tényleg olyan erőt adott az Úr. Éltük ugyanúgy tovább az életünket, ahogy szolgált, és pedig rengeteg műtétje volt. Végig abban a reménységben voltunk, hogy meggyógyul, hát igen, ezt túl kell érni, ugye, mert addig is már sok minden nehézségen átmentünk, és úgy megértettem a Bibliában a tanítványok, illetve apostolok helyzetét. Olyan hátsó gondolat volt bennem, hogy tulajdonképpen becsapódtak az apostolok, mert azt gondolták, hogy most jön vissza az Úr, és ők helytálltak, és az életüket is oda tudták adni, mert azt mondja, hát igen, de visszajön. És aztán így értettem meg, hogy erre szükségük volt, erre a tudatra, hogy hát most jön vissza. Jó, meghal az egyikünk, de mindjárt jön, és végül mind meghaltak János apostol kivétel, mindet megölték, de azért tudtak megállni. Tehát micsoda kegyelem volt Istentől, hogy nem tudták előre, hogy még 2000 évet kell várni. Tehát valahogy mi is így voltunk ezzel, hogy meg fog gyógyulni, kész, hát ezt át kell élni, tettük a dolgunkat, boldogok voltunk és éltünk. Végül meghalt, de akkor meg csodálatos igéket kaptunk. Aznap ugye, mikor meghalt, hát ugye reggel elolvastam, neki is felolvastam az igét, ő akkor már nem tud már beszélni se. Különösebben nem jelentett semmit, és akkor ugye délután 6-kor halt meg, és hát összejöttek gyerekek, még a testvéreim közül is, szóval összefutottak egy páran, itt voltunk, és ugye elmondtam mi, hogy volt itt, sirattuk, stb. És akkor a végén már mondtam, hogy olvassuk el az igét. És odahozom a Bibliát, és akkor felolvasom, és ez volt az ige. Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak Isten előtt, és újonganak örömmel. Csak úgy megállt a levegő, elakadt a lélegzetem, mondom, ez volt ma reggel az ige. Nem tudatosodott akkor már, hogy ő rá vonatkozik. Mondom, hát el kellett mennie, de ott van az Úr előtt, ott vigadozik körömmel, hát mi siratjuk, nekünk nagyon nehéz, és akkor ugye ennek volt a másik fele. Aznap, amikor a temetés volt, akkor ez volt az ige, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országába. Tehát ennek a párja, az igazak vigadnak Isten előtt, meg fénylenek Isten országába. Hát ez nagy megerősítés volt, nagy végasztalás is. Meg erőt is adott ebbe a nagy fájdalomban. Végül teljesen megnyugodtam abba, hogy az Úr tudja, hogy miért, és ő mindent jól tesz. Most pedig, hát nagyon nehéz egyedül lenni, de most azt kell megtanulnom, hogy valóban az Úr elég legyen mindenre. Mert eddig is nagyon fontos volt nekem Isten, és hát persze ő volt az első, de amellett Bulcsú volt ebben segítségem. Ő fantasztikus támaszom volt abban is, hogy amikor én elkeseredtem, vagy bizonytalan voltam, ő mindig olyan biztosan mondta, szelíden, az Úr velünk van. Szeret. Ez elég is ott is megnyithatott. Tehát eddig, mint egy Bulcsón keresztül hittem Istenbe. Most meg kell tanulnom, hogy magam legyek. Hát addig is nagyon jó kapcsolatban voltam vele, de most, hogy tényleg semmi más támaszom nincs. És az Úr hordoz, tényleg erőt is ad, ez is, hogy feladatot bízott rám. Nem tudom, meddig fogom tudni csinálni, lehet, hogy nem sokáig. Minden esetre most átsegített ugye ezen.
Milyen feladataid vannak itt Gombának is, faluban, ahol ugye most laksz?
Református az iskola, ugye ez egy református falu, és ott az evangélikus gyerekeknek a hittanórákat tartom, a lelkésszel együtt, mert ő is átjár, csak nem győzi az összeset.
A Bényei lelkész, ugye igen, a szomszéd falu, és ott van evangélikus gyülekezet is.
Ott evangélikus gyülekezet van. Na és akkor, hát Bényére is járok templomba, nagyon aranyosak vannak, akik visznek engem autóval, ha nem tudok elmenni, értem jönnek. A bibliórára meg általában a lelkész jön, értem, ha nem tudok elmenni. Azt is szoktam tartani, meg hát ha nem én tartom, akkor is eljön értem, ha ő tartja, akkor is, hogy ott legyek. De most egy még jobb alakult ki, hogy a nővére még ellenkező irányban, 17 kilométerre laknak tőlünk Mendén, és mivel ott nincs biblióra, elkezdtek ide járni bibliórára. Csak ha ők nem tudnak jönni, akkor kell a lelkésznek értem jönni.
Kapcsolatotok Bulcsúval láthatóan kiegyensúlyozott, nagyon szoros volt. Mi volt ennek a titka, ha el tudod röviden mondani, mi az, amit a fiatal párok szívére helyeznél akár?
A legfontosabb, hogy Isten állt a középpontba. Mi első pillanattól kezdve úgy voltunk, mint a házastársak lennénk. Teljesen egyek voltunk, teljesen őszinték, nyitottak voltunk, szóval nem volt ilyen alakoskodás, vagy megjátszom a jó kislányt, vagy mit tudom én, és nagyon fontos volt, hogy mind a ketten Istené voltunk. Mind a kettőnknek Isten igéje volt a mérvadó. Hát, ezt tudom mondani. Igazi boldog házasság, hogy tényleg megértik egymást, és csak úgy van. Még így is előfordul, ugye, hogy nem sikerül egy házasság, hogy hívők, de minket Isten kötött össze. Soha nem is volt ez probléma, házasság előtti szex vagy ilyesmi, természetes, hogy nem. És pont ettől lett gyönyörű és szép az egész házasság, mert Isten rendje szerint volt, és fiataloknak ezt mondanám. Az igazi boldogságot soha nem élik át, amikor előbb elkezdik, meg össze-vissza élnek. És hát a legfontosabb, hogy Isten vezesse őket, és fogadják is el, persze, amit ő mond, mert az az igaz. Akár hány ezer éves, ez mindig érvényes lesz. Bármilyen tudomány, meg tanok mindig váltakoznak. Van, most ez a sláger, most ez a divat, de vége lesz. Nem egy biztos tápon, viszont Isten igéje, igen.
Mit lehet tenni, ha konfliktusok merülnek fel, vagy ellenkezés van, vagy nem mind a ketten ugyanolyan szinten szeretik az Urat?
Fizikai erőnél is mindig a gyengéhez kell igazodni. Ezt most erre tudom mondani, ha nem egyformán állnak a hitbe, vagy az egyik hitetlen. Soha se szabad türelmetlenül meg gorombán intézni. Olyan érdekes, én mindig úgy láttam, hogy Bulcsú az erősebb a hitbe. Ő meg úgy látott engem, hogy én vagyok előrébb. Mindig. Szóval valahogy ezt az Úr adta, nem lehet ezt csinálni, azt hiszem. Hanem élni kell az Úrral, és ő adja meg, mert minden ember más, és nincs is recept. Nem lehet azt mondani, hogy így és így kell tenni, akkor jó lesz a házasság. De az az egy recept van, hogy figyelj Istenre, legyél az övé, ő legyen az első. Majd Isten akkor úgy fog titeket vezetni, ahogy nektek van szükségetek rá. Melyik házasságban hogy egyezne meg, vagy hogy jó, vagy hogy tudnak szépen egyetértésbe élni, úgy kell. De Isten vezesse őket ebbe. Tehát ne én akarjam, hogy ez így legyen, meg úgy legyen. Soha nem a magam igazát, vagy ő se a maga igazát akartuk, hanem azt, hogy mi az igazság, ugye? Mit Istennél mi az igaz. Talán ez nem is volt sokszor tudatos. Ez Isten kegyelme volt, hogy nem, hát persze, hogy vitatkoztunk, meg megvitattunk dolgokat, vagy haragudtunk is egymásra, de az soha nem volt, hogy ne beszéltünk volna napokig, vagy mit tudom, most én haragszom. Jól elmondtam, amit én gondolok, aztán kész, utána nem haragudtam. Meg hát természetes bocsánatot is kértünk, hogyha kellett. Tehát ezt tudom mondani, és ugye voltak ezek a bajok, nehézségek. Előtte az Úr egy csodálatos gyógyulást adott. Én 6 éves koromtól allergiás voltam, mert akkor nagy adag penicillin injekciót kaptam, egy súlyos tüdőgyulladásom volt, és kiütött rajtam, fölholyagosodtam, szóval borzasztó volt, és attól kezdve nem szedhettem gyógyszert. Még egy kalmópirint is szuprasztinnal tudtam csak bevenni, de még akkor is földagadt a szájpadláson, viszketett minden talpam, minden, de még ha nem szedtem a gyógyszert, akkor is, ha ilyen nyírkos hideg idő volt, piros volt, földagadt szemem, mit tudom én, már elmúltam 20 éves, amikor Bulcsóval megismerkedtem, és látta ezt, mikor kezdett ugye udvarolni, azt mondja, mi ez? És hát mondom, hogy miért van ez? Hát azt mondja, imádkozzunk érte. Jó, mondom, imádkozzunk, hát letérdeltünk, imádkoztunk. Ő olyan hittel, gyermeki hittel. Aki imádkozott, hogy gyógyuljak meg, hát én is csatlakoztam hozzá, abszolút nem tudtam elhinni. Nem tudtam ezt hinni. És ez este volt, másnap reggel megyek a munkába, hát január volt, milyen téli idő, hideg, nem viszket. Attól kezdve nem jött elő. Tehát az Úr adott egy ilyen és ugye az Úr soha nem önmagáért ad csodát, hanem jelül, vagy hogy a hitünk megerősödjön. Na ezért tudtuk aztán utána ezeket a nehézségeket, és mindig bíztunk abban, és a Kinginél is meg fog gyógyulni. Igaz, hogy nem úgy, ahogy imádkoztunk, és másnapra megyek, és na ott van a nyakám, mégse gyógyult meg, de eltelt pár hónap, és meggyógyult. Aztán még nehezebb jött a Bulcsukába, tehát így mondom, hogy az Úr így erősít hitünk be, hogy ad megtapasztalást is, hogy aztán el tudjuk viselni a még nagyobbat, és tulajdonképpen erre azért van szükség, mert Isten így dicsőítetik meg, a sátán fölött ő így győz, ha mi megállunk a nagyon-nagyon nehéz helyzetekben. És mint ahogy az apostolok is, ha az életüket kell adni, akkor is megálltak. De ahhoz az Úr ad erőt, meg olyan megtapasztalásokat, hogy meg tudjunk állni.